6. fejezet.
Őszintén bevalljuk, Borda kanonok féltékenysége nem volt egészen alaptalan, amikor Fabrizio visszajött Franciaországból, Pietra Nera grófné úgy nézett rá, mint egy szép idegen férfira, akit régebben nagyon jól ismert. Ha a fiú udvarolni kezd neki, tudta volna szeretni. Nem csodálta-e már is szenvedélyesen, sőt, azt mondhatnám, mértéktelenül Fabrizio viselkedését és egyéniségét. De Fabrizio olyan túláradó, ártatlan hálával és barátsággal ölelte meg, hogy a grófné visszaborzad saját magától, ha más érzést keres ebben a majdnem gyermeki barátságban. Néhány barátom, gondolkodott el Pietra Nera grófné, akik 6 évvel ezelőtt Özsén herceg udvarában ismertek, még szépnek s akár fiatalnak is láthatnak, de neki valójában már tiszteletre méltó asszony vagyok. És ha hiúságomat nem kímélem, s mindent bevallok, idős asszonynak láthat. Ha életkorára gondolt, a grófné is becsapta magát, de nem úgy, mint a tucat asszonyok. Különben is, tette még hozzá, akik olyan fiatalok, mint Fabrizio, kissé túlozzák az idő pusztítását, más a férfi, aki már többet élt. A grófné szalonjában járkált, megállt egy tükör előtt, majd elmosolyodott. Tudnunk kell, hogy néhány hónap óta Pietra Nera grófné szívét egy különös ember ostromolta nagyon komolyan. Nem sokkal azután, hogy Fabrizio Franciaországba utazott, a grófné, anélkül, hogy egészen bevallotta volna magának, már sokat foglalkozott a fiúval, és egészen mélabús lett. Bármit tett, semmi nem vidította fel, és ha szabad ezt mondanunk, semminek nem érezte ízét, arra is gondolt, hogy Napóleon, aki meg akarja nyerni Itália népét, Fabriziót talán szárnysegédévé teszi meg, és elvesztem őt, kiáltotta sírva. Soha többé nem látom, leveleket ír majd nekem, de mit jelentenek neki 10 év múlva? Ilyen hangulatban utazott egyszer a Milánóba. Azt remélte, itt majd megbízható híreket hall Napóleonról, és ki tudja, közvetve talán Fabrizióról is. Nem vallotta be magának, de élénk szellemét már fárasztotta az egyhangú vidéki élet. Itt éppen csak nem hal meg az ember, gondolta, de nem is él. Minden nap ezeket a púderes arcokat nézni, a bátyámat, Ascanio öcsémet, az inasaikat. Mit érnének a tavi kirándulások Fabrizió nélkül? Csak a Márkiné barátsága vigasztalta, de egy idő óta ez a bizalmas barátság is vesztett kedvességéből. Fabrizio anyja idősebb volt, mint ő, és már lemondott az életről. Amióta Fabrizio elment, Pietra Nera grófné 2 érzés között hányódott. A jövőtől alig várt valamit, de szívének szüksége volt vigasztalásra és valami újra. Milánóban szenvedélyesen megszerette a divatossá vált opera előadásokat, egymagában hosszú órákra bezárkózott a Scalában, régi barátja Scotti tábornok páholyába. Közönségesnek és durvának érezte azokat, akikkel találkozni igyekezett, hogy híreket halljon Napóleonról és hadseregéről. Amikor hazaért, hajnali 3-ig zongorázott, csapongva és rögtönözve. Valamelyik este a Scalában egyik barátnője páholyában, ahová franciaországi hírekért nézett be, bemutatták neki Mosca grófot, Parma miniszterét. A férfi rokonszenves volt, és úgy beszélt Franciaországról és Napóleonról, hogy a grófné szíve új reményektől és félelmektől dobbant meg. 2 nap múlva újra benyitott ebbe a páholyba. A szellemes férfi ismét ott ült, és ő örült, hogy egész este vele beszélgethetett. Fabrizio távozása óta egyetlen estéjét sem töltötte ilyen felpesdülten. A férfi, aki így szórakoztatta, Mosca della Rovere, Sorezena gróf volt, akkoriban 3-szoros miniszter. Hadügyminisztere, rendőrminisztere és pénzügyminisztere a nevezetes pármai fejedelemnek, 4. Ernestónak, akinek hírhet szigorúságát a milánói liberálisok egyszerűen kegyetlenségnek mondták. Mosca 40-45 éves lehetett ekkor, nagyvonalú államférfi, s a fontoskodás teljesen hiányzott belőle. Közvetlen, vidám modora mindenkit rögtön megnyert, s még mindig igen jó megjelenésű férfi lett volna, ha a fejedelmének szeszélye nem kötelezi, hogy megbízható politikai érzelmei kifejezéséül risporozza a haját. Itáliában, ahol nem túlságosan félnek attól, hogy megsértik a hiúságunkat, 2 ember gyorsan eljut a bizalmas beszélgetésig és a legközvetlenebb megjegyzésekig. Ezzel ellen úgy lehet védekezni, hogy aki megsértődik, kerülje a találkozást. De miért használ Rizsport, kedves gróf? Kérdezte Pietraner a grófné, mikor harmadszor találkozott Moszkvával. Rizsport, maga, aki kedves, aki fiatal, és aki velünk harcolt Spanyolországban. Mert Spanyolországban semmit nem loptam, és élni kell. A dicsőségért bolondultam, és egykori parancsnokomnak, Gouvion Saint-Cyr, francia tábornoknak egyetlen elismerő szava mindennél többet jelentett nekem. Amikor Napóleon megbukott, az történt, hogy míg az én vagyonom az ő szolgálatában elfogyott, apám, aki nagy álmodozó volt, s már tábornoknak látott, palotát építetett nekem Pármában. 1813-ban ott álltam egy befejezetlen palotával s nyugdíjammal. Nyugdíjával? 3500 frankja volt, mint a férjemnek. Pietraner a gróf hadosztálytábornok volt, én meg csak szegény lovassági őrnagy, az én nyugdíjam mindössze 800 frank. És ezt is csak azóta kapom, mióta pénzügyminiszter vagyok. Mint hogy a páholyban csak az a rendkívül liberális gondolkodású hölgy tartózkodott, aki a páholyt bérelte, a beszélgetés továbbra is ilyen őszinte maradt. Moszkva gróf most pármai életéről beszélt. Spanyolországban Saint-Cyr tábornok alatt a puskatűzt kerestem, hogy kitüntetést és valamilyen kis dicsőséget szerezzek. Ma úgy öltözöm, mint egy vígjátéki figura, hogy nagy házat vezethessek, és néhány ezer frankot is keressek. Amikor elkezdtem ezt a sakjátszmát, valóim szemtelensége felbosszantott, és a legmagasabbra akartam jutni. Elértem. De legboldogabb napjaim mindig azok, ha időnként átjöhetek Milánóba. Úgy érzem, itt még dobog az itáliai hadsereg szíve. A grófné kíváncsiságát felkeltette ez az őszinteség, ahogyan a retteget fejedelem miniszter beszélt. Eddig úgy képzelte, ilyen állást csak egy fontoskodó, tudákos ember tölthet be, és egy férfival találkozott, aki szégyelte súlyos rangját. Moszkva megígérte neki, hogy eljuttat hozzá minden francia hírt, amit csak össze tud gyűjteni. Nagy titoksértés volt ez Milánóban, a Waterloo-t megelőző hónapban. Itália létéről vagy nem létéről volt akkor szó. Milánóban mindenki lázban élt, reménykedve vagy rettegve. És ebben a nagy megbojdulásban a grófné egy férfi után érdeklődött, aki semmibe vette irigyelt állását, csak egyetlen reménye lett. Pietraner a grófné furcsa, érdekes, meglepő adatokhoz jutott. Moszkva della Rovere, Sorazena, gróf, így mondták, igen hamar miniszterelnöke és hivatalos kegyence lesz, negyedik Ranuccio Ernestónak, Párma teljhatalmú fejedelmének, Európa egyik leggazdagabb uralkodójának. A gróf már eddig is elért volna mindent, ha hajlandó komolyabban viselkedni. Azt beszélték, a fejedelem gyakran leckészteti emiatt. Mit törődik felséged a viselkedésemmel, ha jól végzem a dolgomat, feleli ilyenkor Moszkva gróf. De ennek a kegyencnek boldogsága igazán nem zavartalan, tették hozzá. Olyan uralkodónak kell tetszenie, aki kétségtelenül okos és szellemes ember, de amióta Isten kegyelméből való uralkodó lett, úgy látszik elvesztette a fejét, és például olyan gyanakvó, mint egy ostoba nőcske. Negyedik Ernesto csak háborúban bátor, 20-szor is látták egy csatatéren, ahol rohamra vezetett egy hadoszlopot, mint a legvakmerőbb tábornok, de apja harmadik Ernesto halála után hazatért, és itt szerencsétlenségére a teljhatalom várta, mire esztelenül szónokolni kezdett a liberálisok és a szabadság ellen. Hamarosan elhitette magával, hogy gyűlölik. Végül egy rossz kedvű pillanatában felakasztatott két liberálist, akik talán nem is voltak bűnösök. Egy nyomorult alak bizonyos Rassi tanácsára hallgatott, ez a Rassi amolyan igazságügyminiszter féle. A végzetes naptól a fejedelem élete megváltozott. A legkülönösebb gyanúk gyötörték. Még innen van az 50-en, de a félelemtől úgy összezsugorodott, hogy mihelyt a jakabinus vagy a párizsi igazoló választmány kerülnek szóba, 80 éves aggastyánnak látszik. Rögtön visszaesik a gyerekkor képzelődő félelmeibe. Kegyencét, Rassit, az államügyészt, illetve igazságügyminisztert csak uralkodójának félelme tartja hatalmon. Amint Rassi veszélyben érzi tekintélyét, gyorsan leleplez valamilyen új összeesküvést, sötét és megrendezett összeesküvéseket. Elegendő, ha 30 könnyelmű ember összejön, hogy elolvassa a Constitutionnel új számát, Rassi már is összeesküvőnek bélyegzi őket, és valamennyit bezáratja a hírhet pármai fellegvárba, mely egész Lombardia réme. A fellegvár igen magas, azt mondják, legalább 180 láb, s így már igen messziről szembe tűnik a hatalmas síkság közepén. Rém történetek fűződnek ehhez a börtönhöz, és a fellegvár már kívülről is olyan, hogy félelmetesen uralkodik a Milánótól Bolognáig terjedő lapájon. Elhinné-e, mondta a grófnénak más valaki, aki Pármából jött, hogy éjszaka palotája harmadik emeletén, miközben 80 őrszem vigyáz rá, és az őrök negyed óránként egy teljes mondatot üvöltenek el, a negyedik Ernesto reszket a szobájában. Minden ajtaja 10 lakattal lezárva. A szomszéd szobában katonák, alatta is fölötte minden szobában katonák, és ő jakobinusoktól reszket. Ha a padlódeszka recsen pisztolyához kap, s azt hiszi, egy liberális bújt az ágya alá. Ilyenkor a palota minden csengője megszólal, is egy szárnysegéd Moszka grófért rohan. A rendőrminiszter soha nem kételkedik az összeesküvésben, ellenkezőleg. A fejedelemmel kettesben állik, felfegyverkezve a lakosztály minden zúgát végigvizsgálja, bepillant az ágyak alá is, szóval csupa nevetséges vénasszonyhoz illő ostobaságra vállalkozik. Mindezeket az óvatos védelmi rendszabályokat a fejedelem maga is megalázónak érezte volna azokban a szép időkben, amikor még a harc téren élt, és ha megölt valakit, a fegyverével ölt. Nagyon eszes ember, tehát szégyelli a védelmi rendszabályokat, nevetségesnek tartja őket még akkor is, amikor kiszolgáltatja magát nekik. S Moszka gróf óriási tekintélyét éppen az magyarázza, hogy végtelenül ügyesen intézi a dolgát, a fejedelemnek sohasem kell pirulnia az ő jelenlétében. Ő, Moszka gróf, a rendőrminiszter ragaszkodik hozzá, hogy benézzen a bútorok alá, sőt, Pármában azt beszélik, még a nagybőgők Tokiába is. És a fejedelem az, aki tiltakozik és egyre gúnyolja miniszterét túlzásai és alapossága miatt. Nagy tétről van szó, feleli ilyenkor Moszka gróf. Gondoljon csak arra, felséged, hogyan záporoznának ránk a jakobinusok szatirikus szonettjei, ha engedjük, hogy fejedelmünket megöljék. Nem csak felséged életét védjük, a saját becsületünket is. De, úgy látszik, a fejedelmet mégsem lehet teljesen rászedni, mert ha Pármában azt újságolja valaki, hogy tegnap a palotában álmatlanul töltötték az éjszakát, az ízetlen tréfálkozót az államügyész, a nagy Rassi, azonnal a fellegvárba küldi, és ha valaki egyszer, mint Pármában mondják, ebbe a magaslati és jó levegőjű lakásba kerül, csodának kell történnie, hogy ott ne felejtsék örökre. Moszka katona volt, Spanyolországban 20-szor rajta ütöttek, s ő pisztolyával mindannyiszor kivágta magát, a fejedelem ezért szereti jobban Moszka grófot, mint Rassit, pedig Rassi sokkal alkalmazkodóbb és hitványabb. A fellegvár szerencsétlen fogjairól szigorúan hallgatni kell, éppen ezért sok mindent beszélnek róluk. A liberálisok azt állítják, hogy Rassi javaslatára börtönőröknek és a gyóntató papoknak meghagyták, hitessék el a foglyokkal, hogy havonta egyet-egyet kivégeznek közülük. Ezen a napon megengedik a foglyoknak, felmehetnek a hatalmas torony kilátójára 180 lábnyi magasra. Innen láthatják, amint elvonul a kíséret, köztük egy kém megjátsza a szerencsétlen nyomorult szerepét, akit most visznek utolsó útjára. Ezek a mesék és 20 más hasonló épi megbízható történet nagyon érdekelte Pietranera grófnét. Másnap Moszka gróftól részleteket kívánt, és jókedvűen gúnyolta őt. Mulatságosnak tartotta a grófot, és azt mondta neki, hogy valójában szörnyeteg csak nem tud róla. Amikor egy nap a gróf hazatért fogadójából, ezt gondolta, Pietranera grófné elragadó asszony, de ezen kívül még azt is mondhatom, ha páholyában töltöm az estét, sikerül elfelejtenem olyan pármai ügyeket, amiknek emléke állandóan belém szúr. A miniszter könnyed megjelenése és ragyogó modora ellenére sem volt francia szellem, sohasem tudta szomorúságait levetni. Ha ágyába tüske került, addig nem nyughatott, míg a tüskét testével el nem morzsolta, tehát végül egészen összeszurkálta magát, de nem tehetett mást. Bocsássák meg ezt a mondatot, olaszból fordítottam. Amikor Pietranera grófnéra vonatkozó felfedezését tette, Moszka gróf másnap úgy érezte, bármennyi elintézendő ügye szólította is Milánóba, a nap rettenetesen hosszú, sehol nem tudott megmaradni, és agyonhajszolta hintaja lovait, 6 óra tájt azután paripára ült, és kilovagolt a korzóra. Azt remélte, találkozik Pietranera grófnéval. Amikor itt sem látta, eszébe jutott a Scala 8 kornyit, belépett, és 10 embert sem talált az óriás teremben. Kissé szégyelte magát, hogy ott van, Hát lehetséges, hogy 45 éves fejjel olyan bolondságukat teszek, amikét egy hadnagy pirulna. Szerencsére senki nem gyaníthat semmit. Kimenekült, és hogy agyonüsse az időt, a Szkála körüli szép utcákban sétálgatott. Ezek az utcák tele vannak kávéházakkal, melyek így este felé zsúfoltak. Minden kávéház előtt kíváncsi tömegek székeket állítanak az utca közepére, és oda telepednek, fagylaltot esznek, és a megjegyzéseket röppítenek az arra sétálók után. A gróf feltűnő jelenség volt, elégedett lehetett, felismerték és megszólították. 3-4 tolakodó, akiket nem lehet megsérteni, kapott az alkalmon, hogy a nagyhatalmú minisztertől kihallgatást nyerhet. 2 közülük kérvényt adott át, a 3. megelégedett azzal, hogy a részletekbe vágó politikai tanácsokkal látta el. Ha valaki ilyen okos, az nem tétlenkedhetik, és aki ilyen hatalmas, az nem sétálgathat. Moszka visszatért a színházba, s hirtelen azt gondolta, a 3. emeleten bérel Páholyt. Onnét, anélkül, hogy bárki észrevenné, jól megfigyelheti a 2. emeleti Páholysort, mert azt remélte, hogy a grófné is feltűnik ott. A szerelmes férfi 2 órai hosszú várakozást sem érzett soknak. Tudta, senki nem láthatja, s boldogan engedte át magát őrültségének. Tulajdonképpen akkor leszünk öregek, amikor már nem vagyunk ilyen boldogítóan éretlenek. Végre feltűnt a grófné. Moszka lelkesülten nézte látcsővén, milyen fiatal, milyen ragyogó, milyen könnyű, mint egy madár. Még 25 évesnek sem látszik, és varázsának csak kis része a szépség. Hol találhatnék még egy ilyen lelket, aki mindig őszinte, aki nem tesz semmit okosan, aki minduntalan enged a pillanat erejének, aki legfőképpen arra vágyik, hogy valami új sodorja magával. Megértem Náni gróf minden őrültségét. Moszka gróf nagyon jól meg tudta okolni, miért kell őrültnek lennie, amíg arra gondolt, hogy a jelentkező boldogságot megszerezze. De már nem tudott ilyen jól érvelni, amikor saját korát mérlegelte, és felmerültek benne mindazok az elszomorító gondok, melyek átszőtték életét. Az az ügyes, de a félelemtől félig bolond férfi jó állást és sok pénzt ad nekem azért, hogy a minisztere legyek, de ha holnap elbocsát, öreg és szegény vagyok. Olyan valaki, akit a világ legjobban megvet, hát ezt a kívánatos személyt kínálhatom fel a grófnénak. Gondolatai túlságosan elszomorodtak, inkább visszatért Pietrán erre a grófnéhoz, és nem fáradt el abba, hogy nézze őt, és hogy jobban gondolhasson rá, nem is ment le a Páholyába. Azt mondták nekem mostanában, Nanit csak azért hallgatta meg, mert meg akarta táncoltatni ezt az ostoba limerkátit, aki sem saját kardjával, sem felbérelt törrel nem akart végezni Pietranera gróf gyilkosával. 20-szor is megverekednék érte, gondolta rajongva a gróf. Percenként odapillantott a színház nagy órájára, mely fekete alapon fényesen ragyogó számaival 5 percenként jelezte a nézőknek, mikor szabad belépniük egy-egy baráti Páholyba. Legfeljebb 1/2 órát tölthetek a Páholyában, hiszen csak nem régiben ismert meg. Ha tovább maradok, leleplezem magam, és az én koromban, s ráadásul ezzel az átkozott risporos hajjal, még vonzóbb látvány leszek, mint a vén bolond Cassander. De valami eszébe jutott, és rögtön határozott, ha a grófné most elhagyná a Páholyt, hogy valakit meglátogasson, alaposan ráfizetnék a fösvénységemre, amiért eddig megfosztottam magam a találkozás gyönyörűségétől. Felállt, és megindult lefelé abba a Páholyba, amelyben a grófnét látta. És egyszerre szinte semmilyen vágyat nem érzett már, hogy belépjen. Hát ez gyönyörű. Nevetett saját magán, és megállt a lépcsőn. Ez aztán hamisítatlan gyávaság, legalább 25 éve nem esett meg velem. Majdnem rá kellett parancsolnia magára, hogy belépjen a Páholyba. Eszes ember volt, és furcsa zavarát jól használta fel. A legkevésbé sem igyekezett könnyednek látszani, szellemeskedni, vagy felröpíteni valamilyen mulatságos történetet. Merészelt félénk lenni, és fölényes szelleme sejteti engedte megindultságát, anélkül, hogy nevetségessé vált volna. Ha viselkedésem nem tetszik neki, örökre elrontottam mindent. Mi ez a hajam risporos és rispor nélkül őszes, máros félek? Hiába ez az igazság pedig nem lehet nevetséges, csak ha túlozom vagy dicsekszem vele. A grófné annyit unatkozott a Grianta kastélyban risporos hajú bátyja, unokaöccse és néhány környékbeli, helyesen gondolkodó, unalmas férfi között, hogy most eszébe sem jutott új csodálójának hajviseletével foglalkozni. Amikor Moszkva belépett a páholyba, a grófné már csak azért sem nevetett, mert rögtön a legújabb franciaországi híreket várta, és a gróf bizalmasan is azonnal tálalta is őket. Néha nyilván rögtönözte is ezeket a híreket. Ezen az estén, míg az újdonságukat megvitatták, Pietra Nera grófnénak feltűnt a férfi tekintete, mely szép volt és jóindulatú. Azt hiszem, fordult hozzá, Pármában a rabszolgái között nem nézhet ilyen kedvesen. Ez a tekintet mindent elrontana, még olyasmit remélnének, hogy nem kötteti fel őket. Az asszonyt különösen az fogta meg, mennyire hiányzik ebből a férfiból minden fontoskodás, pedig Itália első diplomatájának tartják, már-már bájosnak érezte. S végül, amikor a gróf olyan okosan is annyi tűzzel beszélt, ő meg sem ütődött, hogy Moszkva megengedhetőnek tartja, egyetlen estes folytatást sem ígérve az udvarló szerepét játszani. Csak ugyan komoly lépés volt és veszélyes is, de a grófné csak néhány napja érkezett meg Griantából, és a miniszter, akivel Pármában nem voltak kegyetlenek az asszonyok, szerencsésnek mondhatta magát, a vidéki élet unalma eltompította Pietra Nera grófné szellemét. Szinte elfelejtette, hogyan kell tréfálni. Minden, ami az elegáns, könnyed életmódhoz illik, az újdonság varázsával hatott rá, és kedvesnek tetszett. Most semmin nem tudott gúnyolódni, még azon a szerelmesen sem, aki 45 éves és félénk. Egy hét múlva talán egészen másként fogadja a gróf merészségét. A Szkálában íratlan törvény, hogy a kis páholy látogatások nem tartanak tovább 20 percnél, és a gróf egész estéjét abban a páholyban töltötte, amelyben Pietra Nera grófnéval lehetett együtt. Ez az asszony visszahozza fiatalságon minden őrültségét. Nagyon jól érezte a veszélyt. Vajon azért, hogy 40 mérföldnyire innen mindenható basa vagyok, megbocsátható-e ez az ostobaság? Ó, de annyira unatkozom Pármában. S negyed óráról negyed órára újra elhatározta, hogy most már valóban búcsúzik. Bevallom, asszonyom, mondta nevetve a grófnénak, Pármában halálosan unatkozom, és meg kell bocsátania, ha egészen részeg leszek mindenütt, ahol nem unatkozom. Nagyon kérem, engedje meg, hogy legalább egy estére folytatás nélkül a szerelmes szerepét játszhassam maga mellett. Sajnos néhány nap múlva messze leszek ettől a páholytól, ahol megfeledkeztem minden bajomról, sőt, maga azt fogja mondani az illemről is. 8 nappal a hosszúra nyúlt látogatás után a Szkála páholyában, s még néhány kisebb közjáték után, amit talán hosszadalmas volna itt elbeszélni, Moszkva gróf már halálosan szerelmes volt, a grófné pedig azt gondolta, ha egy férfi tetszik, a korkülönbség mit sem jelent. Itt tartottak, amikor Moszkvát futárral visszarendelték Pármába. Fejedelme talán félt egyedül. A grófné is visszatért Griantába, és Grianta sivárnak látszott, mert képzelete nem szépítette meg többé a szép tájat. Vonzódnék hozzá, kérdezte magától. Moszkva leveleket írt. Képtelen volt alakoskodni, a távolság elszakította gondolatainak forrásától. Levelei szórakoztatóak voltak. Némileg különcködve futárral küldözgette őket, és ez a különcködés nem is volt felesleges. A leveleket a futárok Komóban, Lékóban, Varézében vagy a tó más kedves városkájában bízták a postakocsisra, és így Moszkva elkerülte Del Dongo Márki megjegyzéseit, aki levelekért nem szeretett szállítási díjat fizetni. S a gróf persze azt is el akarta érni, hogy a futár választ hozzon. Így is történt. A futárok érkezése nem sokára valóságos eseményé vált Griantában. Ezek a futárok virágokat, gyümölcsöt, kis ajándékot hoztak, melyeknek nem volt különösebb értékük, de a grófnét és sógornőjét elszórakoztatták. Moszkva emléke és nagy hatalma összekeveredett. A grófné kíváncsi lett mindenre, ki mit beszél róla, tehetségét még a liberálisok is tisztelték. A grófnak leginkább azért volt rossz híre, mert a pármai udvarban őt tekintették az ultrák vezérének. A liberális pártot a dúsgazdag Raverzi Márkiné mozgatta, az álnok hamis játékos, aki mindent el tudott érni, még a sikert is. A fejedelem gondosan ügyelt rá, hogy soha se kedvetlenedjék el az a párt, amelyik éppen nincs hatalmon. Jól tudta, hogy mindig ő az úr, akkor is, ha egyik minisztere Raverzi Márkiné szalonjából kerül kormányába. Iriantában ezer részletét ismerték ezeknek a cselszövéseknek. Moszka, akiről mindenki ugyanazt mondta, a legtehetségesebb miniszter és a tettek embere. Moszka távol volt, s így el lehetett felejteni risporos haját, s amit ez a risporos haj felidézett, az elkedvetlenítő maradiságot, jelentéktelen aprósággá vált kötelező formasággá a fejedelem udvarában, melyben a gróf oly ragyogó szerepet játszott. Az udvari élet nevetséges, de szórakoztató, mondta a grófné a Márkinénak. Érdekes játék, de a szabályait is el kell fogadni. Akadt-e már valaki, aki tiltakozni próbálta a Whist nevetséges szabályai ellen? És ugye, már megszoktuk ezeket a szabályokat, milyen kellemes szlemmet nyerni. Pietra Nera grófné gyakran gondolta sok kedves levél írójára, azokon a napokon, amikor levelet kapott, jól érezte magát. Bárkába ült, és a tó egy csodálatos helyén olvasta őket. Spliniánál, Birannál, Sfondráta erdőnél. Ezek a levelek kisé megvigasztalták, amiért Fabrizio most nincs vele. Annyit feltétlenül el kellett ismernie, hogy a gróf nagyon szerelmes, még egy hónap sem telt el, s már gyengéd barátsággal gondolt rá. Moszka gróf viszont majdnem jóhiszeműen felajánlotta, hogy beadja lemondását, megválik miniszterségétől, ott hagyja Pármát, s vele él Milánóban vagy másutt. 400 000 frankon van, tette hozzá, s ez az összeg mindig biztosít nekünk 15 000 lira jövedelmet. Ismét egy páholy, lovag, s még mennyi minden, gondolta a grófné. Gyönyörű álmok voltak. A komolyító, fenséges szépsége már-már megint elbűvölte. A ragyogó és páratlan élet visszatérésétől álmodozott partjain. Bármilyen valószínűtlen volt is, ismét elérhetőnek tetszett. Látta magát Milánóban a korzón, boldogan és vidáman, mint azelőtt az alkirály idejében. Fiatalságon, vagy legalábbis a mozgalmas élet visszatérne. Heves képzelete időnként elmoshatta előtt a valóságot, de soha nem ejtették meg gyáva, szándékos illúziók. Ez az asszony kegyetlenül őszinte volt önmagával. Ha ahhoz már öreg vagyok is, hogy őrültségekbe bonyolódja a milánói életemet, megmérgezheti a vágy, mely úgy illúziókból él, mint a szerelem. Férjem halála után sikerem volt nemes szegénységemmel, s azzal is, hogy két nagy vagyont elutasítottam. Szegény kis Moszka grófom a 20 részével sem rendelkezik azoknak a vagyonoknak, amiket az a két tökfilkó Limerkát és Náni a lábam elé rakott. A kínosan megszerzett nyomorúságos özvegyi nyugdíj, elbocsátott személyzetem. Milyen feltűnést keltett ez akkor? 5. emeleti kis szobám, mely 20 hintót is a kapu elé vonzott. Mindez valamikor szokatlan látványosság volt, de most nehéz perceim lennének, bármilyen ügyesen intézném is a dolgaimat, ha most is csak kicsi özvegyi nyugdíjammal térnék vissza Milánóba, és derék polgári jó módban élnék Moszka 15 000 lírájából lemondása után. Még egy visszahúzó súlyos érv, melyből irigyeim szörnyű fegyvert kovácsolnak majd a gróf, bár régen külön vált feleségétől, nős. Pármában tudnak válásukról, de Milánóban újdonság lesz, majd azt híresszel, én vagyok az oka, így hát Scala, kedves operám, gyönyörű komóta van, Isten veled, Isten veled. A grófné mindezt látta, ugyan, de ha akármilyen kis vagyona van, mégis elfogadja Moszka felajánlott lemondását. Már idős asszonynak érezte magát, és félt az udvartól, s ami az Alpokon innen teljesen valószínűtlennek látszik, a gróf boldogan hagyta volna ott állását. Erről legalábbis meg tudta győzni barátnőjét, leveleiben egyre növekvő szenvedélye sürgette, hogy találkozzalak, s meghallgatták. Hazudnék, mondta neki egyszer a grófné Milánóban. Hazudnék, ha azt mondanám, szenvedélyesen szeretem, hiszen valószínűtlen boldogság volna, ha ma is úgy tudnék szeretni, ma, amikor 30 elmúltam, mint valamikor 22 évesen. De mennyi mindent láttam már elbukni, amit örökkévalónak hittem. A leggyengédebb barátságot érzem maga iránt, határtalanul bízom magában, és minden férfi közül maga áll hozzám a legközelebb. A grófné azt hitte egészen őszinte, pedig utolsó mondataiba kis hazugság bújt. Ha Fabrizio akarja, talán mindenkit kiszorít a szívéből. de Mosca gróf Fabriciót még gyereknek hitte. 3 nappal azután érkezett Milánóba, hogy az ifjú szeleskedő Novarába utazott. Mosca gróf sietve beszélt érdekében Binder báróval, a beszélgetés után Mosca úgy látta, számüzetésen nem változtathatnak. Milánóba nem egyedül érkezett, kocsiján vele jött San Severino Taxis herceg, csinos 68 éves kicsi öregember, haja deres, nagyon udvarjas, igen ápolt, mérhetetlenül gazdag, de nem elég előkelő. Nem távoli ősök, csak a nagyapja gyűjtötte össze a milliókat, a nagyapa Párma állami adóinak főbérlője volt. Apja pármai fejedelem nagykövetének neveztette ki magát, az udvarba, a kinevezést így érte el a fejedelemnél. Felséged 30 000 frankot fizet jelenlegi udvari követének, aki ott igen közepesen szerepel. Ha a felséged nekem kegyeskednék juttatni ezt a követséget, 6 000 frank fizetést fogadnék el, viszont az udvarban elköltenék évenként legalább 100 000 frankot, intendásom 20 000 frankot fizetne be évenként Párma külügyi alapjába. Ebből a pénzből olyan követségi titkárt állíthatnak mellém, amilyen akarnak. És megígérhetem, hogy nem fogom féltetni a diplomáciai titkokat, ha ilyen titkok akadnak. Én csak előkelőbbi akarom tenni a nevünket, mely nem elég rég is, talán ragyogóbbá is egy fontos állással. A jelenlegi San Severino Taxis herceg, a nagykövet fia, ügyetlen volt, félig meddig liberálisnak mutatkozott, és 2 év óta vigasztalhatatlan emiatt. Napóleon éveiben 2-3 milliót veszített, mert makacsul külföldön maradt, és amióta Európában helyreállt a rend, mégsem tudta megkapni azt a bizonyos előkelő rendszalagot, mely ott díszlik apja képmásán, a hiányzó szalag miatt sorvadozik. Itáliában a szerelem olyan meghitt és bizalmas, hogy a két szerető közé nem férkőzhetett hiúság. Így Mosca a legtermészetesebben mondta az imádott asszonynak, 2-3 tervet terjesztek maga elé, mindegyiket eléggé végig gondoltam, 3 hónap óta máson sem gondolkodom. Először, beadom lemondásomat, és tisztes polgárként élünk Milánóban, Firenzében, Nápolyban, ahol akarja. 15 000 lira jövedelmünk van, nem sorolom ide a fejedelem ajándékait, melyekre rövidebb-hosszabb ideig számíthatunk. Másodszor, eljönne velem abba az országba, ahol bizonyos hatalmam van. Vásárol egy birtokot, például Szakkát, szép ház az erdőben, a Pó fölött. 1 hét múlva már kezében is lehet az adásvételi szerződés. A fejedelem befogadja udvarába, de itt jelentkezik egy súlyos nehézség. Az udvarban jól fogják fogadni magát, velem senki nem mer dacolni, különben is a fejedelem asszony szerencsétlennek érzi magát, és én éppen mostanában magára gondolva jó szolgálatokat tettem neki.
De figyelmeztetem a súlyos nehézségre. A fejedelem nagyon vallásos, és amint tudja, a végzet úgy rendelte, hogy nős vagyok. Ebből azután 1000 részletkellemetlenség következik. Maga özvegy, szép rangja van, de másikkal kellene felcserélni, s most érek rá 3. ajánlatomra. 3. Könnyen találhatnánk olyan férjet, aki nem alkalmatlan. Elsősorban idősnek kell lennie. Idősnek, mert nem fosztom meg magam a reménytől, hogy egy napon a helyébe lépek. Hát én megkötöttem ezt a különös alkut San Severino Taxis herceggel, ő természetesen nem tudja, ki a jövendőbeli hercegné, csak annyit tud, hogy a hercegné nagykövetté teszi őt, és a házassággal megkapja azt az előkelő rendjelet is, melyet már apja is megszerzett, s amely nélkül ő a legszerencsétlenebb halandó. Egyébként a herceg nem ostoba ember, ruháit és parókáit Párizsból hozatja. Nem olyan valaki, aki előre megfontoltan aljas, ő komolyan hiszi. A becsület lényege egy rendjel, és szégyelli a vagyonát. 1 évvel ezelőtt felajánlotta nekem, hogy kórházat épített a rendjelért. Kinevettem. De ő egyáltalán nem nevetett rajtam, amikor ezt a házasságot ajánlottam neki. Első feltételem természetesen az volt, Pármába többé nem teheti be a lábát. Tudja, hogy amit maga nekem ajánl, nagyon erkölcstelen, kérdezte a grófné. Semmivel sem erkölcstelenebb, mint bármi, ami udvarunkban és 20 más udvarban folyik. Az abszolút hatalomban éppen az a kényelmes, hogy minden szentesít a nép előtt. Éppen úgy, mint ahogy nem nevetséges, amit senki nem vesz észre. Politikánk még 20 évig mindig ugyanaz lesz. Reszketünk a jakobinusoktól, de mennyire reszketünk? Minden évben azt hisszük, 1793 előestéjét éljük. Remélem, majd hallani fogja frázisaimat, ahogyan fogadásaimon erről beszélek. Gyönyörű! A nemesek és az ájtatosok szemében mindez felsőbbrendűen erkölcsös, ami valamelyest is csökkenti félelmüket. S miután Pármában mindenki, aki nem nemes vagy nem ájtatos, börtönben ül, vagy csomagol és éppen oda indul, nyugodt lehet. Ezt a házasságot nálunk csak akkor fogják különösnek tartani, ha már kegyvesztett leszek. Tervünk senkinek semmit nem árt. Azt hiszem, ez a lényeg. A fejedelem, akinek kegyével most kereskedünk, beleegyezését egyetlen feltételtől tette függővé. A jövendőbeli hercegné legyen nemesi származású. A múlt évben állásom, mindent összeszámítva, 107.000 frankot jelentett. Jövedelmem egészben 122.000 frank lehetett, ebből 20.000-et Lyonban helyeztem el. Tehát választhat. 1. Nagy élet, évente elkölthet 122.000 frankot, ami Pármában legalább annyi, mint Milánóban 400.000. De vele jár ez a házasság, amely egy elfogadható ember nevét jelenti, akit csak az oltárnál fog látni. 2. Szerény polgári élet évente 15.000 frank, Firencében vagy Nápolyban, mert igaza van. Milánóban túlságosan csodálták magát, ott üldöznének bennünket az irigyek, s talán még meg is rontanák a kedvünket. A pármai udvar életében remélem még maga is talál valamelyes újdonságot, maga, aki ismerte Özsén herceg udvarát, ezzel az élettel érdemes megismerkedni, addig, amíg lehet. Ne higgye, hogy bele akarok szólni választásába. Én magam már úgy is választottam. Szívesebben élek valahol a negyedik emeleten magával, mint hogy egyedül folytassam ezt a ragyogó életet. A két szerelmes minden nap hosszan beszélt róla. Megoldható-e a különös házasság? A grófné a Scala bálján látta San Severino Taxis herceget. Egészen elfogadható ember, mondta. Végül egyik beszélgetésük közben Moszka így foglalta össze ajánlatát. Ha azt akarjuk, hogy jövendő éveink vidáman teljenek, s nem kívánjuk a korai megöregedést, határoznunk kell. A fejedelem beleegyezett. San Severino inkább kellemes, mint kellemetlen ember, övé Párma legszebb palotája, s nagyon gazdag, 68 éves és szenvedélyesen vágyik a különleges szalagra, de múltjában csúnya folt égtelenkedik. Valamikor 10.000 frankért megvette Canova Napóleon szobrát. Másik bűne, melybe belepusztul, ha maga nem segít rajta, 25 aranyat kölcsönzött Ferrante Pallának, hazánk egyik őrültjének, aki amúgy mellékesen kisi lángész is, s akit azóta halálra ítéltünk, szerencsére csak távollétében. Ez a Ferrante írt eddig 200 olyan verse, a sort, melyekhez semmi nem hasonlítható, egyszer majd elmondom, olyan szép akár Dante. A fejedelem az udvarba küldi San Severinát, ő indulása napján feleségül veszi magát, s útjának második évében útját ő követségnek fogja nevezni, megkapja a rendjelet, mely nélkül nem tud élni. Maga úgy tekintett rá, mint a testvérére, semmiképpen nem lesz kellemetlen, előre aláírt bármit, amit akarok, különben pedig nagyon keveset fogja látni, vagy sohasem, ahogyan maga kívánja. Ő sem kíván egyebet, mint hogy távol éljen Pármától, ahol adóbérlő nagyapja és úgynevezett liberalizmusa feszélyezi. Hóhérunk, Rassi, erősködik, hogy San Severino herceg titokban előfizetett a Constitutionnelre, Ferrante Palla a költő bírta rá, és emiatt a rágalom miatt a fejedelem sokáig hajthatatlan volt. Miért volna hibás a történetíró, ha minden részletében híven követi azt, amit elmondtak neki? Az ő hibája-e, ha hőseit elragadja a szenvedély, amit ő sajnos nem helyesel, és hibája-e, ha hőseit a szenvedély mélységesen erkölcstelen tettekbe sodorja? Igaz, hogy ilyesmivel már nem találkozunk azokban az országokban, ahol egyetlen szenvedély élte túl a többit, a hiúság eszköze a pénz. 3 hónappal az eddig elmondott események után San Severino Taxis hercegné könnyed kedvessége és szellemének nemes derűje meghódította a pármai udvart, otthona Párma legkellemesebb otthonává vált, s ezt senki nem vitatta. Moszka gróf mindezt előre megígérte fejedelmének. Negyedik Ranuccio Ernesto, az uralkodó fejedelem és felesége, a fejedelemasszony kitüntető módon fogadta San Severino hercegnét, amikor Párma két legelőkelőbb asszonya bemutatta őt az udvarban. A hercegné kíváncsian várta, hogy megismerkedjék a fejedelemmel, akitől szerelmesének sorsa függött. Tetszeni akarts, ez túlságosan is sikerült. Magas, kisé testes férfival került szembe, haját, bajuszát, hosszú barkóját az udvaroncok szép szőkének mondták, másokat ez a szín csak arra ingerelhetett, hogy a nemtelen kócoz hasonlítsák. Széles arcából alig vált ki apró, szinte nőies orra. De San Severino hercegné megállapította, ezt a csúnyaságot csupán az érzékelheti, aki részleteiben is megfigyeli a fejedelem vonásait. Egészében szellemes embernek és kemény jellemnek látszott. Viselkedése, testtartása nem nélkülözte a fenséget, de akivel beszélt, abban gyakran bámulatot akart kelteni, ilyenkor ő maga is megzavarodott, s ringatni kezdte magát, szünet nélkül, hol egyik, hol másik lábára nehezedve. Negyedik Ernesto tekintetét áthatónak és parancsolónak jellemezhetjük, kézmozgása nemes, beszéde kimért, s egyben tömör. Moszka előre figyelmeztette a hercegnét, hogy a fejedelem nagy fogadótermének, melyben kihallgatásait tartja, két dísze van. 14. Lajos egyik állóképe és egy nagyon szép firenzei Scagliola asztal. San Severino hercegné úgy érezte, a fejedelem szerepjátszása megdöbbentő. Negyedik Ernesto kétségtelenül 14. Lajos nemes tekintetére és szavaira törekedett, és második József mozdulatával támaszkodott a Scagliola asztalhoz. A hercegnéhez intézett első szavak után a fejedelem rögtön leült, hogy az asszony is leülhessen a rangját megillető taburéra. A pármai udvarnál csak a hercegnők, a királyi hercegnők és a spanyol grandok feleségei ülhettek le, a többi asszonynak meg kellett várnia, míg a fejedelem vagy a fejedelemasszony felszólítja őket erre, s hogy a rang különbséget hangsúlyozzák, a felségek mindig ügyeltek arra, hogy rövid szünetet tartsanak, mielőtt a nem hercegi rangú asszonyokat felszólítják, hogy üljenek le. San Severino hercegné szerint a fejedelem egy-egy pillanatban túlzottan utánozta 14. Lajost, például amikor hátravetett fejjel jóságosan mosolygott. Negyedik Ernesto Párizsban csináltatott, divatos frakkot viselt, a gyűlölt városból havonta küldtek neki egy frakkot, egy redingót és egy kalapot. Aznap, amikor a hercegnét fogadta, öltözékét saját maga válogatta össze, a vörös nadrágot, a sejemharisnyát és a gazdagon díszített cipőt, melynek mását második József portréiről ismerjük. San Severino hercegnét kegyesen fogadta, szellemes és finom szavakkal társalgott vele, de a hercegné megérezte, hogy a kegyes fogadtatásban nincs igazi melegség. És tudja, miért? Felelte neki Moszka gróf, amikor visszatért a kihallgatásról. Mert Milánó nagyobb és szebb város, mint Párma. Attól félt, ha úgy fogadja magát, ahogyan én vártam és ahogyan remélni engedte, még vidékinek látszik, aki elkábul a fővárosból érkező elragadó asszony szépségétől. És bizonyára még valami elkedvetlenítette, amit alig merek magának megmondani. A fejedelem nem talál udvarában egyetlen asszony sem, aki szebb volna magánál. Tegnap kis esti fogadásán csak erről beszélt Pernisszel, főudvarmesterével, aki nekem jó emberem. Úgy látom, az etiketben egy kis forradalom készül, itt az udvarnál legnagyobb ellenségem egy ostoba alak, Fábio Conti tábornok. Képzeljen el egy különcöt, aki egész életében egyetlen napra szagolta meg a harcteret, s azóta Nagyfrigyest utánozza. Ráadásul még Lafayette tábornok előkelő kedvességére is igényt tart, ezt meg azért, mert Pármában ő a liberálisok vezére. Isten tudja, miféle liberálisoké. Ismerem Fábio Contit, mondta a hercegné. Komó mellett láttam, éppen csendőrökkel vitatkozott. És elmondta a kis kalandot, melyre talán emlékszik még az olvasó. Egy napon majd megtudja, asszonyom, ha ugyan valaha is be tud hatolni etikettünk mélységeibe, hogy lányok nem jelenhetnek meg az udvarnál, csak is esküvőjük után. Nos, fejedelmünk lángoló hazaszeretetében be akarja majd bizonyítani, hogy az ő pármája fölött áll minden más városnak, tehát fogadást ajánlok. Kieszel valamilyen módot, hogy bemutattassa magának a kis Clélia Contit, Lafayette-ünk lányát. Nem tagadom, szép kislány, és egy héttel ezelőtt Pármában még őt tartották a legszebbnek. A gróf folytatta. Nem tudom, eljutott-e a Griantai kastélyba annak a sok szörnyűségnek a híre, amit a fejedelemről ellenségei terjesztenek. Kikiáltották szörnyeteknek meg emberevőnek. Az igazság az, hogy negyedik Ernesto tele van derék kis erényekkel, és ehhez még hozzátehetem, ha sebezhetetlen lett volna, mint Achilles, továbbra is az uralkodók példaképe maradt volna. De az unalom és harag egy pillanatában, s kissé azért is, hogy utánozza 14. Lajost, aki lefejeztette nem tudom már melyik Fronde hőst, a Frondenek ez a tagja egyébként békésen és magányosan érdekelt Versailles melletti birtokán, ott bukkantak rá 50 évvel a Frond után, szóval negyedik Ernesto egy szép napon felakasztatott két liberálist. A vigyázatlanok úgy látszik előre megbeszélt napokon összejöttek, hogy szithassák a fejedelmet, és forró könyörgésekkel ostromolhassák az eget. Bár pusztítaná el Pármát a Pest is, és szabadítaná meg őket a zsarnoktól. A zsarnok szó bizonyítható volt. Rassi ezt összeesküvésnek léptette elő, mindkettőt halálra ítéltette, és az egyik összeesküvő kivégzése El grófi kegyetlen volt. Ez még előttem történt. Ettől a végzetes naptól kezdve folytatta a gróf halkabban, a herceget időnként férfihoz méltatlan rettegés rohanja meg, a kegynek, mely uralmon tart, ez a rettegés az egyetlen alapja. A legfenségesebb félelem nélkül minden képességem túlságosan nyers és kemény volna ebben az udvarban, ahol csak úgy hemzsegnek a hülyék. Képzelje csak, mielőtt a fejedelm lefekszik, lakosztályában előbb bekukkan minden ágy alá, s 1 milliót költ, ami Pármában annyi, mint 4 millió Milánóban, 1 milliót költ arra, hogy megbízható rendőrsége legyen, s íme itt áll maga előtt kegyelmes hercegném, ennek a félelmetes rendőrségnek a feje. A rendőrség, azaz a félelem, tett hadügyminiszterré és pénzügyminiszterré is, s mivel a belügyminiszter névleg felettesem, mert a rendőrség az ő hatáskörébe tartozik, ezt a tárcát Zurla Contarininek adattam, egy ostoba, fáradhatatlan hivatalnoknak, akinek abban telik gyönyörűsége, hogy naponta megír legalább 80 levelet. Éppen ma reggel is kaptam egyet, melyre Zurla Contarini gróf saját kezűleg írhatta rá, igen elégedetlen, 20.715 szám. San Severino hercegnét bemutatták Párma szomorú fejedelemasszonyának, Clara Paulinának is, mindenki tudja, hogy férjének szeretője van, elég csinos asszony, Balbi Márkiné, s ő ezért a világ legszerencsétlenebb teremtésének hitte magát, emiatt azután talán a világ legunalmasabb nője is lett. San Severino hercegné egy nagyon magas és nagyon sovány asszony elé került, aki 36 évesen volt, de 50-nek látszott. Szabályos, nemes arca akár szép lehetett volna, bár dagadt, kerek szeme kissé elcsúfította, de ez sem tűnik fel, ha a fejedelemasszony önérzetesebben tartja magát. Oly feltűnő félénkséggel fogadta hercegnét, hogy néhány udvaronc, Moszka gróf ellenségei merészkedtek megjegyezni, a fejedelemasszony úgy viselkedik, mint a ő volna az, akit bemutatnak, és San Severino hercegné a fejedelem felesége. Olyan alárendelten beszélt, hogy a hercegné meglepődve és csak nem megzavarodva alig találta kellő szavakat, hogy illően a háttérbe maradhasson. Mindenképpen szerette volna megnyugtatni a szerencsétlen fejedelemasszonyt, aki valójában nem volt szellemtelen nő, de San Severino hercegnének semmi okosabb nem jutott eszébe, hosszantartó botanikai értekezésbe kezdett. A fejedelem felesége otthonosan mozgott ebben a tudományban, gyönyörű melegházai voltak sok-sok délvidéki növénnyel. A hercegné egyszerűen le akarta küzdeni zavarát, s örökre meghódította Clara Paulinát, amilyen félénk és tanástalan volt a fogadás elején, a végén már annyira jól érezte magát, hogy az etikett szigorú szabályait elvetve ez a fogadás éppen 5/4 óráig tartott. San Severino hercegné másnap egzotikus növényeket vétetett, s úgy viselkedett, mint komoly, műkedvelő botanikus. A fejedelem felesége igen sok időt töltött együtt a tiszteletre méltó Landriani atyával, Párma hercegérsekével, a tudós, okos és fethetetlen tisztességes pappal, s igen furcsa látvány volt, ahogyan Párma érseke ott ült karmazsinvörös básony székén, ez a kiváltság állásához tartozott, szemben a fejedelmi karosszékkel, míg a fejedelmasszonyt körülvették udvarhölgyei és a kísérlethez tartozó két dáma. A hosszú hajú ősz idős hercegérsek talán még félénkebb volt, mint a fejedelmasszony. Naponta látták egymást, és minden fogadás mégis jó negyed órai hallgatásra indult. Olyan nagy hallgatással, hogy Alvizi grófné, a két dáma közül az egyik, szinte kegyeltje lett a fejedelmasszonynak, mert ő meg tudta törni a csendet, finom beszédre bátorítva őket. A bemutatások sorát azzal zárták le, hogy San Severin a hercegnét a trónörökös is fogadta, a fiú még magasabb volt, mint az apja, és még félénkebb, mint az anyja. Szerette az ásványtant, 16 éves volt. Erősen elpirult, amikor meglátta a belépő hercegnét, s annyira megzavarodott, hogy egyetlen szó nem jutott eszébe, amit ilyen szép nőnek mondhatna. Jó megjelenésű fiatal férfi volt, kezében kalapáccsal örökké az erdőt járta. Abban a pillanatban, amikor a hercegné felállt, hogy befejezze a néma kihallgatást, a trónörökös felkiáltott. Úristen, asszonyom, de szép maga! Nem rossz ízlésű ember, gondolta a bemutatott hölgy. 2-3 évvel San Severin a hercegné Pármába érkezése előtt a fiatal, 25 éves Balbi Márkiné még tökéletesen képviselhette az olasz szépséget. Ma is ővé volt a világ legszebb szeme, és senki nem tudott kényeskedőbb szerelmes pillantást villantani, de aki közelről nézte, meglátta, hogy a bőrét sok-sok hajszálvékony ránc árkolja, furcsán öreg fiatalasszony lett. Távolabbról azonban, például színházban, a páholyában még mindig szépségnek látszott, és a földszinten ülők azt gondolták, a felség jó ízlésű férfi. A felség minden estét Balbi Márkinénál töltötte, de gyakran a száját sem nyitotta ki, és a szegény nő halálra soványodott attól, hogy a fejedelem így unatkozik mellette. A Márkiné azzal büszkélkedett, hogy nagyon ravasznak tartják, mindig gúnyosan mosolygott, gyönyörű fogai voltak, s cél nélkül is csak úgy vaktában minduntalan gúnyosan elmosolyodott, azt szerette volna éreztetni, mást gondol, mint amit mond. De Moszka gróf szerint belül ásítozott, s örök mosolyától lett olyan ráncos. A kis Balbi mindenben részt vett, s nem volt a hercegségnek olyan 1000 frankos üzlete, melyből a Márkiné ne kapott volna emléket, így nevezték ezt Pármában igen illedelmesen. Azt suttogták, hogy Angliában 6 millió frankot helyezett már el, de vagyona, mely egészen friss volt, valójában nem haladta meg a 1,5 milliót sem. Moszka is félt ravasságától, s hatalmában akarta őt tartani, ezért neveztette ki magát pénzügyminiszterré is. A Márkiné egyetlen erős érzést ismert, a piszkos fösvénység mögé rejtőző félelmet. Szalmán fogok meghalni, hajtogatta fejedelemnek, akit mindig sértett ez a mondat. San Severin a hercegné észrevette, hogy a Balbi palota aranyozástól ragyogó előcsarnokát egyetlen gyertya világítja meg, a viasz a drága márványra csöpög, s a szalon minden ajtaja piszkos a lakájuk ujjaitól. Úgy fogadott, mesélte barátjának a hercegné, mint a 50 frank jutalékot várt volna tőle. San Severin a hercegné sikereinek sorozatát egy pillanatra megszakította az az este, amikor az udvar legügyesebb asszonya, a híres Raverzi Márkiné fogadta őt, a tökéletes intrikus, aki a Moszka ellen felsorakozó pártot vezette. Meg akarta Moszkát buktatni, a néhány hónapja annál inkább kívánta bukását, mert unokahúga volt San Severin a hercegnek, s rettegett, hogy a szép új hercegné veszélyezteti örökségét. Nem megvetendő ellenfél a Raverzi, figyelmeztette barátnőit a gróf. Én annyira tisztelem, hogy csupán azért váltam el feleségemtől, mert mindenáron Bentivogli lovagot, Raverzi Márkiné egyik barátját kívánta szeretőjéül. A Márkiné, koromfekete helyű nagy amazon, már reggel gyémántokat viselt, s feltűnően festette arcát, előre kijelentette. A hercegnét ellenségének tekinti, s amikor palotájában fogadta őt, kötelességének tartotta, hogy már is megindítsa a háborút. San Severino herceg valahonnét írt leveleiben oly lelkesedve áradozott követi állásáról, s főként a remélt kitüntetésről, hogy családja megijedt. Nem hagyja majd vagyonát egy részét feleségére, akit elhalmozott kisebb ajándékokkal. Raverzi Marchini határozottan csúnya asszony volt, szeretője mégis Baldi gróf lett, a legszebb férfi az udvarban, ennek a nőnek különben minden sikerült, amire vállalkozott. A hercegné nagy házat vitt. A San Severino palota mindig Párma legszebb palotái közé tartozott, s amikor a herceg követ lett, s felcsillant előtt a kitüntetés reménye, nagy összegeket fordított palotája szépítésére, maga a hercegné irányította a szépítőmunkát. A grófnak igaza volt. A fiatal Clelia Conti néhány nappal a hercegné bemutatás után megjelent az udvarnál, alapítványi hölgy lett. Hogy kivédje a vágást, mert ez a kegy, mintha a gróf tekintélye ellen irányult volna, a hercegné nagy estét rendezett, úgy mondta, palotája kertjét avatja fel, s elragadó bájjal Cleliát, az ő komói tavi kis barátnőjét valósággal az est királynőjévé tette. Mintha csak véletlenül történt volna, a legszebb lampionokon az ő nevének kezdőbetűi fénylettek. A fiatal Clelia kissé eltűnődve, de nagyon kedvesen emlékezett a komói kalandra, s arra, hogy köszönettel tartozik a hercegnének. Azt beszélték róla, nagyon vallásos, s nagyon szereti a magányt. Fogadnék, jegyezte meg a gróf, ez a lány olyan eszes, hogy szégyelli az apját. A hercegné vonzódott a fiatal Cleliához, s összebarátkozott vele. Nem akart féltékenynek látszani, és bevonta minden szórakozásába. Ő mindig s mindenben a gróf felé sugárzó gyűlöletet igyekezett tompítani. San Severino hercegné jól érezte magát, élvezte az udvari világot, pedig itt örökké vihartól kellett félni, mintha csak újra kezdte volna életét. Gyengéden szerette a grófot, Moszka pedig valósággal a boldogság önkívületében élt. Ennek a boldogságnak köszönhette, hogy közömbösen és hidegvérően fogadott mindent, ami érdekeit és hiúságát érintette. Alig két hónappal a hercegné megérkezése után megkapta a miniszterelnökséget, s mindazt a díszt és kiváltságot, ami már-már uralkodónak járó tisztelet volt. Mindent elért fejedelménél, s Párma erről olyan bizonyítékot kapott, ami mindenkit megdöbbentett. A várostól 10 percnyire délkeletre emelkedik a hírhedt fellegvár, melyet egész Itália ismer, s melynek nagy tornya 180 láb magas, s már egészen messziről látni. A tornyot a római Hadrianus sílemlék mintájára építették a Farnezék, harmadik Pál unokái még a 16. század elején. Fala olyan vastag, hogy tetőteraszára még egy kis palotát emelhettek, itt lakott a fellegvár kormányzója, s ezen kívül még az újabb börtön is ideépült, a Farnese torony. A börtöntornyot, melyet a pármaiak oly szépnek s különösnek tartottak, második Ranuccio Ernesto idősebb fia tiszteletére állították annak idején. Ez az a fiú, aki mostoha anyja szeretője lett. San Severino hercegné kíváncsi lett rá, aznap, amikor ott járt, tikkasztó hőség nehezedett Pármára, de fenn a magasban könnyű szél engedezett, s ezt annyira élvezte, hogy órák hosszat ott is maradt. Sietve nyitogatták előtte a Farnese torony szobáit. A nagy torony tetőteraszán egy szerencsétlen raboskodó liberálisra találkozott, azt a fél órai sétát élvezte, amit 3 naponként engedélyeztek számára. A hercegné még nem tudott úgy hallgatni, ahogyan egy Isten kegyelméből uralkodó fejedelem udvarában hallgatni illik, s Pármába visszatérve beszélt a rabról, aki elmondta neki egész életét. Raverzi Marchini párthíveihez eljutottak a hercegné megjegyzései. Kaptak az alkalmon, és sietve hangosan mindenfelé ismételgetnék a hercegné mondatait, remélve, hogy felinkerlik az uralkodót. Valóban negyedik Ernesto gyakran hangoztatta. Legfontosabb, hogy a képzeletre hassunk. Örökre, ez súlyos szó, s Itáliában még félelmetesebb, mint másutt. Ezért nem kegyelmezett meg soha senkinek. Egy héttel a toronybeli látogatás után a hercegné mégis egy kegyelmi végzést kapott, a fejedelem és minisztere írták alá, a kegyelmi okiraton a név kitöltetlen maradt. A végzés szerint az a rab, akinek nevét a hercegné beírja, visszanyeri vagyonát, s Amerikában élhet haláláig. San Severino hercegné annak a férfinak a nevét írta be, akivel a toronyban beszélt. Nagy kár, hogy a rab félig meddig gazember volt, gyenge jellem, az ő vallomás alapján ítélték halálra a híres Ferrante Pallát. A különleges kegyelemmel San Severino hercegné a legkiváltságosabb helyzetbe került. Moszkva gróf boldogsága teljes volt, életének szép korszaka köszöntött rá. A hercegné most döntően irányíthatta Fabrizio sorsát. A fiú még mindig Romagnanóban élt. Novarra mellett gyónt, vadászott, semmit nem olvasott, s egy nemesi származású asszonynak hódolt, ahogyan a neki küldött utasítások előírták. Ez az utóbbi kívánság mindig bántotta kissé a hercegnét. És volt még egy jel, amit a gróf nem vett komolyan. A hercegné, bármiről esett is szó, teljesen őszinte volt vele, szinte hangosan gondolkodott előtte, de Fabrizióról mindig csak úgy beszélt, hogy előbb megfogalmazta mondatait. Ha maga is jónak látja, fordult hozzá gróf. Írnék annak a kedves bátyjának a komolyító mellé, s én meg, barátaim, nem nagy fáradtsággal talán kényszeríthetjük Del Dongo Márkit, kérjen kegyelmet a maga kedves Fabriziójának. Ha igaz az, s én igazán nem kételkedem benne, hogy Fabrizio valamivel több, mint a Milánó utcáin angol paripáikat sétáltató fiatalurak, milyen élet lehet 18 évesen semmit nem csinálni, s tudni, hogy soha nem is csinálhat semmit. Ha csak egyetlen igazi szenvedéllyel ajándékozta meg sorsa, bármivel is, akár a horgászás szenvedélyével, én tiszteletben tartanám, de mit tehet Milánóban, még ha megkegyelmeztek is neki? Egy bizonyos órában felül lovára, melyet Angliából hozott, majd a semmittevés egy másik órájában elmegy barátnőihez, akit kevésbé fog szeretni, mint a lovát. De ha maga így kívánja, én megkísérlem, hogy biztosítsam ezt az életet unokaöccsének. Azt szeretném, a katonatiszt lenne, felelte a hercegné. Tanácsolná-e akár még fejedelemnek, hogy olyan állást, mely valamikor fontos lehet, arra a fiatalembere bízzon, aki egy lelkesedéssel gyanúsítható, kettő, aki úgy lelkesedett Napóleonért, hogy utána rohant Waterlóig. Gondolj el, hol volnánk valamennyien, ha Napóleon győz Waterloo-nál. Igaz, a liberálisoktól nem kellene félnünk, de a régi uralkodó családok tagjai csak akkor uralkodhatnának, ha feleségül vennék Napóleon marsalljainak leányait. Így hát Fabrizio számára katonai pálya olyas valami, mint a kalitkában forgolódó mókus élete. Sok mozgás, semmi előbrejutás. Egyre csak bosszankodnék, hogy plebejus erényekkel előzik meg. Mit kívánunk ma egy fiatalembertől, s talán még 50 év múlva is, mindaddig, míg félni fogunk, s a vallás hatalmát nem állították vissza. Az, hogy ne gyanúsíthassák lelkesedéssel, s ne gondolkodjék. Folytattam. Van egy ötletem, de ezért maga először felcsattan, s tiltakozik, nekem meg csak sok gondot okozna, és sokáig. Amit magáért most el akarok követni, őrültség. De el tud-e képzelni olyan őrültséget, amit ne követnék el egy mosolyáért? Mondja, mondja! Jó, elmondom. Pármában három érsekünk volt a maga családjából. Ascanio del Dongo 1600-valahányban, Fabrizio 1699-ben, s még egy Ascanio 1740-ben. Ha Fabriziónak kedve kerekednék belépni a pápa prelátusai közé, s ki akarna tűnni erényeivel, püspökké tehetem meg valahol, majd itt Pármában hercegérsekké, ha ugyan tart addig a hatalmam. De ellenem vetheti. Elég soká maradok-e miniszter, hogy megvalósítsam a szép tervet, melyhez több év kell. A fejedelem meghalhat, vagy olyan rossz ötletet támad, hogy elbocsát. Mégis ez az egyetlen mód, hogy Fabriziót olyan helyre juttassam, ami méltó magához. Sokáig vitatkoztak, a hercegné irtózott a gondolattól. Bizonyítsa be, mondta grófnak. Bizonyítsa be, hogy Fabrizio számára minden más pálya lehetetlen. A gróf bizonyította. Maga a ragyogó egyenruhát sajnálja, fejezte be, de ezen nem segíthetek. A hercegné gondolkodás időt kért, egy hónapot, s egy hónap után meghajolt a miniszter bölcs szempontjai előtt. Angol paripán merev arccal lovagolni valamelyik nagyvárosban, vagy olyan állást vállalni, mely méltó származásához, más választást nem látok, ismételt a gróf. Sajnos nemes ember nem lehet orvos, sem ügyvéd, ez a század pedig az ügyvédeké. A gróf tovább érvelt. Ne felejts el, hogy Milánóban olyan életet biztosít unokaöccsének, mely az ő korában csak a legszerencsésebb fiatal embereknek jut. Ha kegyelmet kapott, 15-20-30 ezer frankot ad neki magának, igazán mindegy, sem maga, sem én nem akarunk vagyont gyűjteni. A hercegné kívánta a dicsőséget, ezért nem örült volna annak, ha Fabrizio más se tesz, csak a pénzét költi. Visszatért hát szerelmese tervéhez. Értse meg, dehogy is akarok én Fabrizióból valamilyen mintapapot csinálni, mondta a gróf. Nem. Elsősorban nagy úrnak kell lennie. Ha neki úgy tetszik, egészen tudatlan is maradhat. Ugyanúgy püspök és hercegések lesz belőle, csak tartson engem a fejedelem továbbra is hasznos embernek. Folytatta. Ha a maga parancsa indítványomat megváltozhatatlan rendeletté emeli, akkor párma ne lássa pártfogoltunkat szerényebb méltóságban. Ha ismerték itt, mint egyszerű papot, szerencsén megbotránkoznának. Csak lila harisnyában jöhet Pármába, s megfelelő öltözékben. Így mindenki meg fogja érteni, a maga unokaöccsére püspökség vár, és senki nem háborodik fel emiatt. Még mindig ő beszélt. Ha rám hallgat, teológiára küldi Fabriciót, s a fiú 3 évet Nápolyban tölt. A teológiai tanulmányok szünidejében megnézheti Párizst és Londont, de soha nem mutatkozik Pármában. Erre a mondatra a hercegné megborzongott. Futárt küldött unokaöccséhez. Piacenzába hívta találkozóra. Fölösleges hozzátennünk, a futár pénzt és megfelelő útleveleket is vitt magával. Fabrizio ért elsőnek Piacenzába, a hercegnéli futott s olyan szenvedélyesen ölelte át, hogy az asszony szeme könnyes lett az örömtől. Boldog volt, hogy a gróf nincs jelen, amióta szerették egymást, most először érzett ilyesmit. Fabriciót milyen meghatotta, majd lesújtotta hercegné terve, mindig azt remélte, ha az a waterloo-i ügy egyszer elsimul, katona lehet. A hercegnét nagyon meglepte valami, s unokaöccséről élő elképzelése még regényesebb lett, mint eddig volt. Fabrizio határozottan elutasította, hogy kávéházi életet éljen Itália valamelyik nagyvárosában. Képzeld el magadat Firenze vagy Nápoly korzóján, biztatta a hercegné. Delivér angol paripákkal. Estére fogad, szép lakás és a többi jó. Élvezettel is makacsul ecsetelte a hétköznapi boldogságot, amit Fabrizio megvetéssel tagadott meg. Igazi hős, gondolta a hercegné. És 10 évű ilyen kellemes élet után mi lehet belőlem? Kérdezte Fabrizio. Kikopott fiatalember, akinek át kell engednie helyét az első szép ifjúnak, aki most lép be a nagyvilágba, s ő is angol paripán. Fabrizio először teljesen elvetette a papi terveket, arról beszélt, New Yorkba megy, republikánus polgár lesz és amerikai katona. Hogy tévedsz, ott nem háborúskodnak most, visszasüllyedsz a kávéházi életbe, csak éppen elegancia, zene és szerelmek nélkül, vitatkozott a hercegné. Hidd el, neked is, nekem is sivár lenne az amerikai élet. És elmagyarázta neki a dollárbálvány imádatát, meg azt, hogy mennyire kell ott tisztelni a közönséges iparosokat, mert szavazatukkal ők döntenek mindenről. Ismét a papi pályára tértek vissza. Értsd meg hát, mielőtt fellázadsz, mondta a hercegné. Mit kíván tőled a gróf? Nem arról van szó, hogy szegény, többé-kevésbé példás életű és erényes pap légy, mint például Blanes Abbé. Emlékezz csak, kik voltak nagybátyáid, a pármai hercegérsekek. Olvasd el életrajzukat családunk történetének függelékében. A te neveddel egy férfinak először is nagy úrnak kell lennie, nemesnek, nagylelkűnek, az igazság lovagjának, akiről már előre elrendeltetett, hogy rendjének vezére legyen. Életében csak egyetlen gazságot követhet el, de az nagyon hasznos legyen. Akkor hát minden ábrádomnak vége, sóhajtott mérül Fabrizio. Irgalmatlanul nagy áldozat. Bevallom, nem hittem volna, hogy ezek az Isten kegyelméből uralkodó fejedelmek ennyire irtóznak a lelkesedéstől és a gondolattól, még akkor is, ha az ő javukra szolgál. Gondolj csak arra, hogy a lelkesedő embert egy kiáltvány, valamilyen hirtelen fellobbanó érzés egyszerre a másik oldalra taszíthatja, mint ahol egész életében állt. A lelkesedő embert? S én volnék az? Furcsa vád, hiszen én még szerelmes sem tudok lenni. Mit mondasz? Kiáltotta a hercegné. Ha egy szép nő, bármilyen előkelő vagy ájtatos, megengedi, hogy udvaroljak neki, rá sem gondolok csak akkor, amikor látom. A vallomás furcsán érintette a hercegnét. Adj nekem egy hónapot, kérte Fabrizio. Egy hónapot, hogy elbúcsúzhassam a navarai cénétől, s ami ennél sokkal nehezebb, el kell búcsúznom annyi szép légváramtól is. Majd írok anyámnak, s ő biztosan megteszi, eljön hozzám Belgrátéba, a Lago Maggiore Piemonti partjára, és ezután a 31. napon álnéven Pármába érkezem. Ezt ne tedd, kiáltotta a hercegné. Nem akarta, hogy Moszkva gróf együtt lássa őt Fabrizióval. Másodszor is Piacenzába találkoztak, a hercegné most nagyon nyugtalan volt, az udvarnál vihar támadt. Raverzi Márkini pártja már-már diadalmaskodott, még arra is elkészülhettek, hogy Moszkva grófot Fabio Conti tábornok váltja fel, annak a kliknek a feje, melyet Pármában liberális pártnak neveztek. A hercegné mindent elmondott Fabriciónak, éppen csak az ellenférről hallgatott, akit a fejedelem egyre jobban kitüntetett. Ismét megbeszélték Fabrizio jövőjét, arra lehetőségre is számítva, hogy a mindenható gróf nem támogathatja többé. Eszerint 3 esztendőt Nápolyban töltök a teológián, mondta határozottan Fabrizio. De ha elsősorban ifjú nemes úrnak kell lennem, s ha nem kényszerítesz rá, hogy úgy éljek, olyan szigorúan, mint az erényes szeminaristák, nem félek ettől a nápolyi időtől, nem lesz ez rosszabb élet, mint a romagnanói. A jó társaság ott amúgy is már-már jakobinusnak tartott. Számüzetésemben rájöttem, hogy semmit nem tudok, még latinul sem, még a helyesírást sem ismerem. Úgy terveztem, hogy Novarában előről kezdek mindent, szívesen foglalkozom hát Nápolyban teológiával. Bonyolult tudomány. A hercegné lelkesen hallgatta. Ha elkergetnek bennünket, felelte, meglátogatunk Nápolyban. De ha már beletörődtél a lila harisnyás pályába, a gróf, aki jól ismeri a mai Itáliát, megbízott, mondjam el neked néhány tanácsát. Hiszel vagy nem hiszel abban, amire tanítanak, soha ne tégy semmilyen ellenvetést. Gondold azt, hogy a víz szabályaira oktatnak, és vitatkoznál a víz szabályairól? Azt is elmondtam a grófnak, hogy hívő vagy, ennek nagyon örült. Hasznos dolog itt is, a más világon is. De ha hiszel is, ne kövesd el azt a közönséges hibát, hogy borzadva beszélsz Voltaire-ről, Diderot-ról, Rajnalról és a többi megkótyagosodott franciáról, akik után a forradalom s a két kamara következett. Ne emlegesd gyakran ezeket a neveket, s ha mégis kell, beszélj róluk nyugodt iróniával. Mindnyájukat rég megcáfolták, támadásaik már nem érdekelnek senkit. Higgy el vakon mindent, amit a teológián hallasz. Ne felejtsd el, hogy lesznek, akik híven feljegyzik leghalkabb bírálatodat is. A kis szerelmi kalandot megbocsátják, ha ügyesen intézed, de a kételyt soha, mert a kalandocskákat kinövöd, de a kételj tovább nő benned. Erre gondolj még a gyontató székben is. Ajánlólevelet viszel majd ahhoz a püspökhöz, aki a nápolyi bíboros hercegérsek jobb keze. Csak neki vald be franciaországi kirándulásodat, s azt, hogy ott voltál június 18-án Waterloo-nál. Különben fogd rövidre a történetet, szürkítsd el ezt a kiruccanást, csak azért vald be, mert utóbb szemedre vethetnék, hogy elhallgattad. Istenem, olyan fiatal voltál még. Folytatta. A gróf másik tanácsa ez. Ha beszélgetés közben valamilyen ragyogó ötlet villan fel benned, valamilyen diadalmas válasz, mely teljesen más irányt adhat a társalgásnak, ne engedj a kísértésnek, a csillogásnak. Hallgass! Az értők szemed csillogásában is megpillantják a szellemet. Ráérsz akkor szellemesnek lenni, ha már püspök vagy. Fabrizio szerény kocsin érkezett Nápolyba. Négy inas jött vele, derék milánóiak. Nagymények küldte őket. Egy évet töltött a teológián, és senki nem gyanúsította meg, hogy eszes fiú, inkább igyekvő nagyúrnak tartották, jó szívűnek, kissé szoknyabolondnak. Fabrizio tűrhetően érezte magát, de hercegnének rettenetes éve volt. A gróf háromszor-négyszer közel állt a bukáshoz. A fejedelem még jobban félt, mint bármikor, ebben az évben beteg volt, s azt hitte, ha elbocsátja a grófot, megszabadul a gyűlölt kivégzések emlékétől, melyeket még Moszkva miniszterelnöksége előtt rendelt el. Rassi volt a kedvence, őt mindenképpen meg akarta tartani. S most, hogy a gróf veszélyben forgott, a hercegné egyre szenvedélyesebben ragaszkodott hozzá. Nem is gondolt Fabrizióra. Hogy esetleges visszavonulásuknak megfelelő formát adjon, kapóra jött, hogy Párma levegője, épp úgy, mint egész Lombardiái, kissé párás, s elhíresztelte, hogy ez a párás levegő árt az egészségének. A kegyvesztettség korszakai után, melyek alatt Moszkva gróf néha 20 teljes napig nem maradhatott négy szemközt fejedelmével, végre a miniszterelnök kerekedett felül. Fábio Conti tábornokot az állítólagos liberálista fellegvár kormányzójává neveztette ki, abba a fellegvárba, melybe a Rassi által elítélt liberálisokat zárták. Ha Conti elnéző lesz fogjaival, magyarázta barátnőjének a gróf, kegyvesztett jakobinussá válik, aki politikai elveit tábornoki kötelesség elé helyezi. Ha meg szigorúnak és könyörtelennek mutatkozik, és én azt hiszem ilyen lesz, nem maradhat saját pártjának vezére, és sorra elidegeníti magától azokat a családokat, melyeknek valamelyik tagja a fellegvárba került. Amint megpillantja fejedelmet, ez a szegény ember csupa hódolat. Ha kell, naponta négy különböző egyenruhát ölt magára, meg tud vitatni valamilyen etikett problémát, de nem olyan koponya, aki a bonyolult utat megtalálná, az egyetlen, melyen megmenekülhet. És különben is, itt vagyok én. Fábio Conti tábornok kinevezésével megoldódott a kormányválság. Következő napon felröppent a hír. Pármában ultra napilap indul. Mennyi veszekedés lesz ebből a lapból, jegyezte meg a hercegné. Ez a lap az én ötletem, s a legnagyobb alkotásom, nevetett a gróf. Lassan-lassan majd beletörődöm, hogy a legvadabb ultrák kivegyék kezemből irányítását. A szerkesztőknek szép fizetést állapítottam meg. Mindenfelől kapnak majd rajta, s egy-két hónapig csak ezzel foglalkozhatunk, közben mindenki elfelejti, milyen örvényben forogtam. A tekintélyes P-t és D-t már is ott láthatja a rohamozók között. De hiszen ez alap bőszítő is elfogadhatatlan lesz. Erre számítok is, vágta rá a gróf. A fejedelem minden reggel elolvassa és áradozni fog róla, nekem, az alapítónak. Részleteket helyesel, vagy felháborodik miattuk, munkának szentelt idejéből két óra már elvész. A lap majd kellemetlenségekbe keveredik, de mire felhangzanak a komoly panaszok, 8-10 hónap múlva, már teljesen a legvadabb ultrák kezében lesz. És nekik kell majd felelniük, a pártnak, mely oly kellemetlen nekem. Én majd kifogásokat emelek, valójában jobban szeretek 100 szörnyű hülyeséget egyetlen akasztásnál. Ki emlékszik két év múlva a hivatalos lap hülyeségeire? De a felakasztott ember fiának vagy családjának gyűlölete addig tart, ameddig élek, s talán meg is rövidíti életemet. A hercegné mindig lelkesedett valamiért, mindig tett valamit, soha nem pihent, eszesebb volt az egész pármai udvarnál, de hiányzott belőle a türelem s a részvétlenség, hogy intrikákkal diadalmaskodjék. De már élvezettel figyelte, mire törnek a különböző klikkek, és szavára a fejedelem is figyelni kezdett. Clara Paulina, a fejedelem felesége, hódoló tiszteletbe és az etikett elavult szertartásába börtönözve, a legszerencsétlenebb asszonynak érezte magát. San Severino hercegné nagyon kedvesen hódolt neki, és elhatározta, meggyőzi őt. Nem is olyan szerencsétlen. Tudnunk kell, hogy a fejedelem csak vacsoránál látta feleségét, ez a vacsora 30 percig tartott, s hetek is elmúltak annélkül, hogy a herceg egyetlen szót váltott volna Clara Paulinával. San Severino hercegné megkísérelte, hogy változtasson ezen, szórakoztatni tudta a fejedelmet, s ez annál könnyebben sikerült, mert megőrizte függetlenségét. Hiába próbálta volna, úgysem tudja elkerülni, hogy néha meg ne sértsen valakit az udvarban nyüzsgő ostobák közül. Ebben tökéletesen ügyetlennek mutatkozott, utálták is a közönséges udvaroncok, mindazok a grófok és márkik, akiknek évente legfeljebb 5000 livr jövedelmük volt. Már az első napokban érezte a bajt, arra törekedett hát, hogy az uralkodót nyerje meg, az uralkodót és a feleségét, aki viszont a trónörökös tartotta hatalmában. A hercegnél jól mulattatta a fejedelmet, s míg a fejedelem a legnagyobb figyelemmel hallgatta könnyed megjegyzéseit, ő felhasználta az alkalmat, hogy nevetségessé tegye az udvaroncokat, akik gyűlölték. Amióta Rassi rábírta a fejedelmet azokra az ostobaságokra, s ha az ostobaság vért ont, azt nem lehet jóvá tenni, a fejedelem néha félt és gyakran unatkozott, s ebből szorongó irigység támad benne, érezte, hogy soha nem szórakozik, s elkomorult, ha azt hitte, hogy mások szórakoznak. Ha boldog embereket látott, dühöngött. Titkolnunk kell, hogy szeretjük egymást, mondta a hercegné barátjának, s azt a sejtelmet keltette a fejedelemben, hogy már csak mérsékelten szerelmes a grófba, bármilyen kiváló férfi is. A felfedezés egy napra boldoggá tette a felséget. A hercegné időnként elejtett egy-egy mondatot terveiről, mondatokat, hogy évenként néhány hónapra elutazik majd Pármából, utazik s megnézi Itáliát, melyet nem is ismer, elmegy Nápolyba, Firenzébe, Rómába. A fejedelmet semmi nem bosszanthatta jobban, mint az ilyen menekülésnek látszó utazás, jellemző gyengéje volt. Minden a szívébe hasított, amiből Pármája megvetését olvashatta ki. Tudta, hogy semmi módon nem tarthatja vissza San Severino hercegnét, a hercegnét, aki Párma legszebb, legragyogóbb asszonya. Ismerjük az olasz restséget, és szinte hihetetlenül hangzik, még Párma környékéről is bekocsiztak, hogy ott legyenek a hercegné csütörtökjein. Igazi ünnepek voltak, a hercegné majdnem mindig kieszelt valamilyen új és izgató meglepetést. A fejedelem már-már szenvedett a vágytól, hogy lásson egy ilyen csütörtököt. De hogyan kezdjen hozzá? Meglátogassa egyik alattvalóját? Ilyet soha nem tett sem az apja, sem ő. Egy bizonyos csütörtökön ömlött az eső, hideg volt, és a fejedelem egész este egyre csak azt hallgatta, hogyan remegtetik a kocsik a palota előtti tér körzetét, mint San Severino hercegnéhez igyekeztek. Türelmetlen mozdulatot tett. Mások szórakoznak, és ő, a fejedelem, az uralkodó, akinek több szórakozás járna, mint bárkinek a világon, ő unatkozik. Csengetett szárnysegédének, meg kellett várni, amíg 17 megbízható testőrt elhelyeznek az útvonalon, mely a fejedelmi palotától a San Severino palotáig vezet. Végre, egy óra múlva, melyet évszázadnak érzett, s mi alatt 20-szor is kísértésbe jött, hogy dacol a tőrökkel, és nekiindul egymaga, könnyelműen, minden óvatosságot félretéve, végre egy óra múlva belépett San Severino hercegné első szalonjába. A villám csapatott volna ebbe a szalomba, vendégei akkor sem lepődnek meg jobban. A hangos és vidám termekben, ahogyan a fejedelem egyre beljebb és beljebb ment, pillanatok alatt kábult csend támadt, minden szem a fejedelemre merett és kerekre tágult. Az udvaroncok megzavarodtak, csak a hercegnén nem látszott, hogy csodálkozik. Mikor végre visszanyerték hangjukat, A jelenlevőket egyetlen gond nyomasztotta, el kellett dönteni a fontos kérdést. Tudott a hercegnéről a látogatásról, vagy őt is ugyanúgy meglepte, mint mindenki? A fejedelm jól szórakozott, s megfigyelhetjük, milyen ösztönösen és ügyesen viselkedett a hercegné. Milyen fölényes helyzetbe juttatta az a néhány bizonytalan szó, amit utazási terveiről elejtett. Amikor végül kikísért a fejedelmet, aki nagyon szeretetre méltó volt hozzá, hirtelen különös ötlete támadt, és ezt bátran, egyszerűen, mint a legtermészetesebb dolgot azonnal kimondta. Ha felséged 3-4 olyan kedves szót intézne a felséges asszonyhoz, amilyenekkel most elhalmoz engem, sokkal-sokkal boldogabbá tenne, mint ha azt mondja, hogy szép vagyok. Semmiképpen nem szeretném, ha Clara Paulina felséges asszonyunknak rosszul esnék a nagy kegy, amivel felséged megtisztelt. A fejedelem mereven rápillantott és szárazon felelte. Oda megyek, ahová tetszik. Ennyi jogom csak van. Meg akartam kimélni felségedet egy felesleges úttól, vágta rá nyomban. Ez az utolsó csütörtököm. Néhány napra Bolognába vagy Firenzébe utazom. Amikor visszatért fogadótermébe, mindenki azt hitte, a legmagasabb fejedelmi kegy sugárzik rá, ő pedig éppen most kockáztatott meg olyas valamit, amit még soha senki nem tett Pármában. Intett a grófnak, az felállt a viszt asztaltól, s követte őt az egyik kivilágított, üresen álló kisebb szalomba. Nagy merészség, mondta végül a gróf. Én nem tanácsoltam volna. Majd nevetve hozzátette. De az elszédített szívben a boldogság csak növeli a szerelmet, s ha maga holnap délelőtt utazik, én este követem. Csak a pénzügyminisztérium tart itt, elég ostobán vállaltam ezt a robotot, de 4 óra alatt, kivált, ha jól felhasználjuk az időt, sok pénztárt át lehet adni. De kedves barátném, most térjünk vissza a többiek közé, és gyakoroljuk nyíltan, minden tartózkodás nélkül a miniszteri önhittséget. Talán utolsó szereplésünk ebben a városban. Attól az embertől minden kitelik, ha azt hiszi, hogy dacolnak vele. Hadd okuljanak, mondja ilyenkor. Ha vendégeink elmentek, majd megbeszéljük, hogyan védjük meg magát az éjszaka. Talán legjobb volna rögtön elutazni a Pó mellé a szakkai kastélyába. A kastély mellett szól az is, hogy csak fél órányira esik Ausztriától. Gyönyörű pillanat volt a hercegné szerelmének és önérzetének nagy diadala. A grófra nézett, és szeme fátyolos lett a könnyektől. Ilyen hatalmas miniszter, udvaroncok hajlonganak körülötte, olyan tisztelettel halmozzák el akár a fejedelmet. S mindezt eldobná miattam, és milyen könnyedén. Amikor visszatért fogadótermébe, szinte repítette az öröm. Mindenki bókolva hódolt előtte. Mennyire megváltoztatja hercegnét a boldogság, suttogták mindenfelé az udvari emberek. Mint a kicserélték volna. Még ez a mindenki felett álló római jellem is kegyeskedik értékelni a mérhetetlen kitüntetést, amiben a fejedelem részesítette. Az esti vége felé a gróf lépett hozzá. Híreket kaptam, el kell mondanom őket. Akik a hercegné mellett álltak, rögtön visszahúzódtak. Amikor a fejedelem megérkezett palotájába, folytatta a gróf, bejelentette magát feleségénél. Elképzelheti a meglepődést. Be akarok magának számolni, mondta a fejedelmasszonynak, egy igazán nagyon kedves estéről, amit a San Severinénál töltöttem. Ő kért meg, mondjam el magának részletesen, hogyan alakította át azt a régi füstös palotát. A fejedelem ezután leült, és leírta a maga fogadótermeit. A gróf folytatta. 25 percig maradt feleségénél, a hercegné sírt örömében. Eszes asszony, de egyetlen szó sem jutott eszébe, hogy átvegye azt a könnyed hangot, amit a felség megütött. A fejedelem nem is volt olyan gonosz ember, bármit mondtak róla Itália liberálisai. Igaz, elég sokat börtönbe vetett közülük, de félelemből tette, és néha, hogy bizonyos emlékeiért vigasztalja magát, ezt mondogatta. Inkább öljük meg az ördögöt, mintsem az ördög öljön meg minket. Sanseverina hercegné esté után másnap egészen boldog volt, két szép dolgot cselekedett. Megnézte a csütörtököt, és beszélt a feleségével. Vacsoránál megint megszólította őt, elmondhatjuk, Sanseverina hercegné csütörtöke olyan belső forradalmat keltett, amitől egész párma megremegett. Raverzi Markini megdöbbent. A hercegné meg kétszeresen örülhetett, segítette kedvesét, és a szerelmesebb volt, mint bármikor. S mindezt egy meggondolatlan ötletnek köszönhetjük, fordult a grófhoz. Rómában vagy Nápolyban bizonyára szabadabb volnék, de találnék ott ilyen vonzó játékot? Nem, nem, kedves gróf, maga boldoggá tesz engem.